Na de tényleg más, a klubvezetés is meglett volna a lehetőség.
Rengeteg Jani, nem? Bénázás, hosszú élet.
De a Fehérvárnak is meglett volna lehetőség. A Fehérvár egy lépéssel tehát, hamarabb ért
ugye
el
itt azért kvázi erre a szintre. Itt a Détára Lajostól indultunk Tomás Dollon keresztül, tehát 10 év alatt megtanulták, hogy hogy kell csinálni, vagy megtanulták, hogy kiket kell odaültetni, hogy csinálják. Ezt előtt le lehet venni a kalapot.
Zicser, avagy kapásból a léc alá. A 24.hu podcastja a top futball történéseiről. Laikusoknak receptre, fanatikusoknak vény nélkül.
Sziasztok, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy Bajnokok Ligája, Európa Liga, Európai Konferencia Liga játéknapokat követően ülünk itt a stúdióban, méghozzá a csoportkörök negyedik játéknapja után, és elsősorban a BL-el fogunk foglalkozni, de természetesen kikacsintunk majd a magyar érdekeltségű Európai Konferencia Ligára is, mert az nyilvánvalóan kikerülhetetlen. 16 meccs után 6 csapat, Bayern München, Leipzig vagy Lipcse, Real Madrid, Real Sociedad, Inter és Manchester City már hátra is dőlhet, és tulajdonképpen a idei Bajnokok Ligája előző 4 fordulójára, és leginkább erről a fordulóról fogunk beszélni Márta Bence Benitóval, a Sport24 állandó szerzőjével. Szia Benito!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
És ezúttal hosszú idő után visszakacsintó Kele Jánossal. Szia Jani!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Első blikre, most már egy november közepe táján, mi a véleményetek a őszi Bajnokok Ligája mérkőzésekről? Mi, hogy látjátok ezt a BL-t, az idei BL-t?
Hát, amikor jöttünk, sétáltunk ide a stúdió felé, akkor feltettem azt a kérdést, hogy ez minden idők leggyengébb Bajnokok Ligája felhozatala-e? És itt nézem a jegyzeteimet, aki nincs, az az Ajax, a Liverpool, a Chelsea, a Juventus. A topligákból a megszokott csapatokon kívül, vagy hát helyettük, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani, nyilván nem csalást kiáltva, hiszen ezek a csapatok kiarcolták, de azért Spanyolországból nem annyira vagyunk hozzászokva a Real Sociedadhoz, Németországból az Union Berlinhez, a Braga is kicsit outsidernek tűnik. Itt van még a mezőnyben Young Boys, Antwerpen, Svenes Vezda, Köbenhavn, Salzburg, nem rossz csapatok, nem arról van szó, csak egy kicsit elhomályosítja az ő jelenlétüket az, hogy van egy Manchester United, vagy Benfica, vagy egészen az utolsó fordulóig egy Milán, amelyik azért mondjuk úgy, hogy nincsenek éppen top formában, úgyhogy furcsa egy kicsit ez a BL szezon.
Keveredik az Európa Ligával? Az átalakításnak köszönhetően, vagy minek köszönhető ez, vagy egyszerűen csak úgy alakultak a tavalyi bajnokságok, hogy hát ezek a csapatok bizony borsot törtek a nagyobb múltú, vagy nagyobb nevű klubok.
Ugye szerintem egyfelől az, hogy milyen egy BL szezon, azt úgyis mindig a kieséses szakasznak a párharcai alapján fogjuk majd megítélni a kollektív emlékezetben. Tehát, hogyha lesznek nagyon komoly jó párharcok már a 8-at döntőben, 4-et döntőben, vagy aztán valami ikonikus nagy összecsapások a döntőkben, elődöntőkben, akkor elhomályosul majd úgyis a csoportkör, hogy ott a Svenac Vezda meg a Young Boys éppen hány nullára kapott ki a Manchester City-től vagy másoktól. De egyébként látható ez a tendencia, ami néhány évvel ezelőtt elindult, hogy az UEFA átalakította a selejtező rendszert, jut is, marad is elven, persze bebiztosította a nagy ligáknak a BL térő helyeit a 34. csapatoknak, aztán persze arra már nem az UEFA tehet, hogy oda mondjuk az Union Berlin kvalifikál egy Leverkusen helyett, aki egyébként idén abszolút BL szinten játszik, de hát ugye a tavalyi szezonjuk nem úgy sikerült, és abszolút itt lenne helyük Xabi Alonsoval. És ugye azért is érdekes, mert az utolsó olyan szezon, ami ebben a formátumban kerül megrendezésre, ugye jön majd egy egészen új éra a következő szezontól, úgyhogy lehet, hogy ez ebből a szempontból is egy történelmi jelentőségű szezon lesz, és igen, itt a csoportkör az valószínűleg megérett a változtatásra ezek mentén, és kíváncsi vagyok arra. Nekem gyerekkori emlékeimből az van meg az ilyen 2002-3 környék időszak, amikor két csoportkör volt, és ott nekem az van meg, hogy ott nagyon-nagyon jó csapatok versenyeztek egymással, és ugye sok meccset játszottak egymással két csoportkör miatt, tehát nekem az volt az aranykor, lehet, hogy ebből majd valami visszajön ebbe a svájci rendszerű, ilyen ligaszerű rendszerben.
De kifejezetten várod ezt, vagy várjátok ezt a fajta váltást, hogy hozhat valami felfrissülést ebben a történetben?
Hát ha csak azt nézi az ember, hogy a nemzeti bajnokságoknak a rovására tud tovább erősödni és népszerűbb lenni a nemzetközi verseny, akkor én nem várom egyáltalán. Másrészt most már így a következő lépésnek a tervei, azok meg azok, hogy kb. Az UEFA megcsinálja a Szuperligát, ami nekem teljes agylövés. Tehát egyszerűen nem értem, hogy a klubok hogy mehetnek bele abba, hiszen aközött, amit az UEFA megcsinálja, és aközött, amit szerencsétlen időben, szerencsétlen módon bejelentettek a Nemzetközi Klubszövetségnek a vezetői, aközött annyi a különbség, hogy az UEFA-nál csenget a zseton, és nem náluk. Tehát,
ez egy nagyon fontos.
Ez erről szól az egész. Hogy ebbe bemennek, hát látszik, hogy mik azok az erők, amik mozgatják hátulról.
De jó ez egyébként, hogy egy olyan kvázi társadalmi szervezetnél, ami egyébként pénzügyi szervezet, csapódik le a zseton, és nem pedig azoknál, akik ugye előállítják a terméket, mert hát ugye mindig a kosárlabdával szoktunk példálozni, hogy ott azért az Euroligában ezt már réges-rég megcsinálták, a FIBA ugye egy kicsikét elmaradt, és a legjobb csapatok, vagy a legmagasabb szintű kosárlabda klubok azért mégiscsak az Európa Liga, vagy Euroligában pattogtatnak.
Szerintem két szintje van ennek, az egyik szintje az, amiről a Bence is beszélt az előbb, hogy itt azért abban a pillanatban, amikor előálltak ezzel a top klubok, az egy valószínűleg szerencsétlen időzítés volt, és egy rendkívül előkészítetlen dolog volt. Számomra megdöbbentően előkészítetlen volt az egész, mert hogy valóban volt, vagy van egy ilyen feszültség, hogy igazából a pénzt a klubok, vagy a játékosok termelik ennek a rendszernek, a játékosok, a klubok azok, amelyek népszerűek, amelyek nézőket vonzanak be, tehát itt mindenki a Real Madrid, a Barcelona, a Chelsea, a United, a Liverpool, a Juventus és utána meccseit akarja nézni, tehát náluk van ebből a szempontból az erőpozíció, de közben meg ugye van egy szervezet rajtuk, ami most már hosszú időn keresztül ebből realizálja bevételei nagy részét, amit aztán újraoszt úgy, ahogy más kluboknak is, meg más szervezeteknek
hát meg
is.
Meg kisebb országok, kisebb csapata is részesülnek ebből a nagy történetben.
Igen, tehát van egy ilyen szolidaritási mázzal az egész le van öntve, amiből a fele sem igaz, vagy maximum a fele igaz, ha egyáltalán igaz. De hogy akkor ott volt egy pillanat, amikor tényleg ki lehetett már csavarni az UEFA kezéből ezt a gyeplőt, ami náluk van hosszú ideje, de hát botrányosan rosszul csinálták, és aztán nagyon gyorsan visszakozni kellett, és szerintem abban a pillanatban el is dőlt, hogy a klubok jó időre elvesztették a kezdeményezést, az UEFA meg a saját szempontjából ügyesen visszaszerezte a kezdeményezést, és tényleg ebbe az irányba mennek a folyamatok. Ez az egyik szintje ennek a dilemmának. A másik szintje pedig az, hogy egyébként a futball a tévés piacon nem az életben maradásért, de mondjuk a fennmaradásért biztosan küzd. Tehát ugye rengeteg versengő termékkel, hogy a futballmeccs csak a maguk 90 perces hosszúságával mennyire versenyképesek ma még a televíziós vagy a streaming piacon. Tehát itt már valamilyen módon meg kell újítani a terméket azért, hogy az hasonlóan jövedelmező maradhasson, mint amilyen az elmúlt 20-30 évben volt, ami ennek az egésznek a üzleti szempontból az aranykora.
Hát vagy nem is hasonlóan, hanem ugye azért az elmúlt 20-30 évben inkább egy folyamatosan fölszálló ág volt, és hogy lehetőség szerint ez ne essen vissza, hanem a kisebb meredekséggel is, de tartsa
hát
ezt.
Elkezdett
a
nézettség stagnálni. Ugye az mindig rossz, amikor egy piacon azt látjuk, hogy a eddig növekedés üteme lassul, akkor bekapcsolnak a vészcsengők sok fejben, és ugye ebbe az irányba megyünk. Tehát, hogy minél több mérkőzés legyen, minél többet lehessen eladni, minél többet lehessen kipakolni streaming platformokra. Óriási felhördülés volt ebben Magyarországon is, hogy aki megvette a közvetítési jogokat, az azt mondta, hogy hát igen, én egy streaming platform fogom pakolni, és aki szeretné nézni, több meccset szeretné nézni, az majd kifizeti ennek az árát, de hát minden ebbe az irányba mutat. Igen, és hát az meg egy jó dilemma, hogy a nemzeti bajnokságok ezzel hogyan tudnak lépést tartani, melyik bajnokság tud ezzel lépést tartani, hogyan találja meg a helyét mondjuk ebben az újfajta erőelosztási helyzetben egy Serie A, egy Premier League, egy Bundesliga, stb. Ezek jó kérdések. Szerintem izgalmas, mert más időszak jön, mint ami eddig volt, más időszak jön, mint amit megszoktunk. Hogy az jó vagy rossz, azt szerintem mindenkinek az ízlésére van bízva, de hogyha valami nagyon más dolog jön, azt szerintem mindig izgalmas, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
Na hát ennyi bevezető után azért csapjunk bele itt a rögvest az A csoportba, mert hát talán a forduló egyik legnagyobb meglepetése itt a sok lefutott, vagy kevésbé érdekesnek gondolt, vagy közönség szempontból kevésbé érdekesnek gondolt mérkőzése közül pont az volt, hogy a Kőben otthon egy elég érdekes és gólzáporos mérkőzésen 4-3-mal küldte haza a Manchester Unitedet, amelyik hát valljuk meg őszintén nem a legszebb napjait éli, függetlenül attól, hogy Ten Hag edző azért a tavalyi évben mintha úgy tűnt volna, hogy rendet teremt ebben a kaotikus évek óta kaotikus Manchester Unitedben, harmadik helyre hozta be ugye a csapatot, ennek okán indulhatnak a Bajnokok Ligája csoportkörében, de hát most aztán itt is meg a bajnokságban is döcögnek, dadognak, sőt, már rekord gyenge rajtot vettek.
Mikor legutóbb ennyire gyenge rajtot vett a United, akkor
kiesett. Igen.
Ugye konkrétan.
Ez a 74, vagy mikor
igen,
volt?
Igen, ha jól emlékszem, 70-es évek valamikor. Hát, az jutott eszem, amikor legutóbb kikapott a United Kopenhágában 2006-7, egy csoportkörös mérkőzésen, talán magyar szurkolóknak is ismerősen Cseng Markus Olbeknek a neve, ő rúgta akkor a győztes gólt a Kopenhágában, akkor végül sikerült tovább jutni ugye a csoportból a Unitednek az előző évi blama után, és ugye elindult éppen akkor fölfelé a klub hosszú idő után, de hát ez
ez tényleg egy ilyen nagyon kaotikus massza, ami a Unitednél van, és nem csak a játék, tehát én abból indulok ki, hogy a játék, amit a pályán látunk, az tünet. Tehát, hogy az nem létezik, hogy most már a harmadik, negyedik, ötödik edzőről derül ki közvetlenül, miután a Manchester Unitedhez érkezik, hogy ő egy kókler, és igazából nem ért hozzá, meg hogy egymás után derül ki, hogy ja, a Casemiro igazából nem is jó játékos, a Varane igazából nem is jó játékos, az Antony, jó, mondjuk, hogy tényleg nem, de hogy szóval, hogy, tehát, hogy mindenki szintekkel rosszabbul szerepel, hogy a Unitedhez érkezik, és...
De hát pont ez a Casemiro hozott egy kis szint és stabilitást tavaly a csapatba, igaz? Tehát amikor őt leigazolták,
mondjuk, akkor... Mondjuk, ha egy hatos hozza a szint, az...
akkor a stabilitás, bocsánat, rosszul fogalmazta, nem a szint, a stab... bár egyébként...
Színeket is hozni, rugott sárga, gólt piros, is. Ilyen
rugott,
színeket.
Rugott gólt is, na, tehát színes ceruzája is volt nála, de mindenképpen a stabilitást azért meghozta abban a csapatba, és ezt ugye a Premier League irtatlan kemény mérkőzés sorozatában azért mégiscsak harmadik helyig vitte ezt a csapatot Ten Hag. Tehát mi a bubánat tud elromlani egy nyár alatt, vagy egy átigazolási időszak alatt? Ezt magyarázzatok meg nekem, hogy se Európában, se otthon nem működik az a csapat, ami előzőleg úgy nézett ki, hogy végre hosszú idő után fölszállóágba kerül.
Hát ugye a Ten Hag igazi nagy sorozata az ugye tavaly október és március között volt, most lehet, hogy nem pontosan idézem a számokat, de valami 25 győzelem, egy néhány döntetlen és talán két vagy három vereség volt abban az időszakban, és azt, akkor tényleg úgy nézett ki, hogy Rashford végre világklasszis játékos lesz, hogy végre összeálltak a kirakós darabok, sikerült megverni a Manchester City-t, azt a Newcastle-t, amelynek most a B csapata lépett át a Uniteden a Liga kupában, azt ugye legyőzték a Liga kupa döntőben, Arsenal ellen is jó eredményt értek el, tehát volt egy nagyon jó csapatok ellen mutatott kiváló játék és jó eredmények a Unitednél, de hát hogyha arra visszaemlékszem én, azok kifejezetten reaktív focival elért eredmények voltak, nem tudom, 31%-os labdabirtoklás, az ellenfelek nem tudom, 500-600-at passzoltak átlagban a meccsen, a United 200-at, tehát hogy szóval az kifejezetten nem a Ten Hag meg az Ajax iskola volt, hanem azt mondta Ten Hag, hogy jó, van egy keretem, ez erre alkalmas, nézzük meg, hogy hogyan tudom ebből a legtöbbet kihozni, nem kezdem el a saját víziómat meg az elképzelésemet megvalósítani a csapattal, hanem hozzunk eredményeket, jussunk be a BL-be, biztosítsam be az állásomat, és aztán a következő szezonban majd elkezdem építgetni az építő kockáimmal ezt a csapatot. De hát ez nem történt meg. Tehát idén láthatóan ebből tovább lépett, próbál valamiféle pozíciós játékot összerakni a csapatnál, amiből látványosan hiányoznak fogaskerekek, tehát ez egy borzalmasan félremenedzselt keret.
Melyik amiben fogaskerék hiányzik például?
Bizonyos posztokon elképesztő vékony ez a keret, tehát mondjuk a bal hátvédet, ha említem, szélső posztokon is viszonylag vékony ez a keret. Nyilván itt most volt egy csomó szerencsétlen sérülés, amikor kidőlt a középpálya közepén is, tehát egy McTominaynek kell játszani minden tisztelet mellett, azért ő nagy meg erős, de ezen felül úgy dicsérni nem nagyon tudnám az ő futballtudását, és ugye ami igazán döbbenetes, hogy még mindig 3-4 különböző edző projektjeiből visszamaradt játékosokat kellene itt összepárosítani. A Daló, a Wan-Bissaka, most már itt vannak a Ten Hag játékosai az Antonival, a másik egész nyáron üldöz egy 60-70 milliós játékos a Mountot, akit aztán nem tud berakni a csapatba, nincs ott a helye, kis padon ül, amikor játszik, akkor megmosolyogtatóan gyenge, és tényleg szóval elképzelhetett, nem tudom, mit
akar. Ez tényleg döbbenetes, nem? Hogy olyan játékosok, akik egy másik szerkezetben nagyon jól néztek ki, és ezért igazolják le őket egyébként horrorisztikus pénzért általában, itt valamiért nem működnék, és ilyenkor mindig azt gondolja az ember, ugye, hogy az edző, a csapatszerkezet, az öltözői hangulat, valami ott nagyon-nagyon-nagyon nem stimmel, látunk erre példát máshol is egyébként, hogy valahol valami megtörik, akkor utána évekig nem működik jól.
Szóval ez a csapat évek óta, most már több mint 10 éve nagyon súlyos, többszintű vezetési válságban van. Tehát vezetési válság van a Unitednél. Most nem akarok ilyen nagy szavakat használni.
De ez ennyire lehet gyűrűzni az öltözőbe?
Én most maradjunk annyiban, hogy én látok ilyen vezetési válságokat. Tehát vannak erről egészen közelről szerzett tapasztalataim. Ilyenkor hirtelen mindenki hülye lesz. Tehát a legjobb edzők, a legokosabb emberek is, ha egy olyan struktúrában mindenki vannak, ahol nincs vezetés, nincs irány, és mindennapi tapasztalat a vezetésnek a teljes és tökéletes hiánya. És persze azt gondolná az ember, hogy az, hogy hogyan kommunikál egy ügyben, mondjuk a Greenwood ügyben a United vezetősége, ami gyakorlatilag bohóc sipkát húzott magára, és hogy amerre járnak, úgy csörög, és hallják, hogy jönnek, mert tényleg szóval ilyet nem csinál. Egy ötfős projektmenedzsment csapatot irányító valaki sem csinált ilyet, amit ott megcsinált a vezetőség, de ez mind kihat arra, hogy mi történik a klubnál. Mindenki elbizonytalanodik, mindenki érzi, hogy ez valami itt nem működik, valami nem jó, jó, nem találom meg benne a helyem, mindenki fél attól, hogy a felelősség majd rá fog visszacsorogni. Itt látszik, a Ten Hag is ugye minden felelősséget magára pakol, de hát ez egy ilyen nagyon látványos védekezési mechanizmus, amit ő csinál.
És ezek azok a pillanatok, amikor a futballsors is mindig odaver egyet, Nesze Santa itt egy púp is mellé, mert mondjuk az a kiállítás, ameddig azért nem nézett ki rosszul a Manchester United.
Tehát sima 2-0 volt ugye egészen addig, és egyébként két nagyon szép kontra, vagy a második az mindenképpen nagyon szép kontragól volt, tehát
kontragólok, azok vannak, de ha most egy kicsit rossz indulatú vagyok,
mindig kell kézilabdázni az ellenfél tér felén, és úgy gólt szerezni.
Itt már tartottunk egyszer Solskjaer alatt, nem tudom, 3-4 éve.
Igen, ő is jól indult
amúgy. Igen, és tehát ugyanazokat
10 meccs, 11 meccs
győzelem. Ugyanazokat a motivumokat látom, kontrázni tudunk. Ten Hag kiemeli sajtótájékoztatón, hogy a középső harmad, meg a támadó harmad, a legtöbb visszaszerzett labdája Manchester Unitednek van. Remek dolog, Newcastle-i meccset néztem, csomó visszaszerzett labdája volt a Unitednek, egy vagy két passzból adták vissza a Newcastle-nek. Newcastle, amikor eljutott a támadó harmadba, kapura tudott lőni. A United meg nem. Tehát, szóval, hogy az egészből valahogy árad ez a toxikus vezetetlenség, ez a megoldhatatlanság, amikor senki nem tudja, hogy mi a probléma, de mindenki fél attól, hogy ő lesz a hibás. A Ten Hag nyilvánvalóan érzi, hogy remeg alatta a kispad, a játékosok ugye nem tudják...
Várj, ne kerülgessük. Szerinted ki a hibás?
Én azt gondolom,
elmondta Jani, a klubvezetés.
Szerintem a klubvezetés. Tehát, hogy nincs sportszakmai irányítás a klubnak. Most ezt néhány éve ugye próbálták a sportigazgatói poszt bevezetésével orvosolni, de most attól, hogy kinevezek valakit, az nem jelenti azt, hogy az megvan oldva az a probléma.
Se arra, vagy elfogadja mindenki, vagy beáll-e mögé mindenki.
Tulajdonos. Mindenki eladja, nem adja el, kinek adja el, katariak jönnek, nem a katariak jönnek. Most pont idefelé olvastam, hogy a Jim Ratcliffe, ugye az Ineos tulajdonosa, az új vevőjelölt a klubra, hogy ő azt mondta, hogy beletenne 245 milliót az infrastruktúrájába a klubnak, ugye az utánpótlás, hasonló kiszolgáló létesítmények, erről keveset beszélnek, de hát az elmúlt egy évtizedben, hogy a Manchester City úgy előzte meg ebből a szempontból a United, mint a szembe jött volna. Tehát, hogy most már tényleg az van, hogy a legtehetségesebb Manchesteri gyerekek, meg környékbeli gyerekek, azok a City akadémiájára mennek focizni. Tehát, amikor megjöttek a Begristájnék, ők megcsinálták a Lamáziát újra a Manchester City-nél. A United meg azt gondolta, hogy majd eléldegél abból évtizedekig, hogy hát egyszer kineveltük a David Beckhamet, a Nicky Buttot, a Scholes meg a kint, és akkor az elég, a kint nem. De szóval azt gondolták, hogy ez elég lesz, de nem elég, és hogyha arra gondolok, hogy ez a 245 millió valószínűleg apró pénz ehhez, hogy ezt a lemaradást rövid időn belül behozza a klub, de pont 245 millió fonttal több, mint amit a Glazerék erre valaha költöttek az elmúlt majdnem most már 20 évben. És mondom, ezeket nehéz így konkrétan a pályán történt eseményekre ráhúzni, csak amikor van egy ilyen nagy szervezetben dolgozik mindenki, az minden pórusát áthatja a szervezetnek ez a vezetetlenség, és én erre vezetem vissza, ami pályán zajlik.
Beszéljünk két mondatot erről a Köbenhávról is, mert azért itt napvilágot látott egy adat, hogy 9 korábbi U21-es akadémia játékos szerepelt a idén eddig a Köbenhávn színeiben, több mint 5000 percet játszottak, összesen 20 gólt és 5 gólpasszt jegyeztek ebben az évadban, és ez a kis csapat így éri el ezeket a apró nemzetközi sikereket. Nyilván nem várja tőle senki, hogy negyeddöntőbe, elődöntőbe jusson a gárda, de hát azért, amikor oda csíp egy ilyen csapat, egy ilyen fiatal társasággal, megmutatja magát egy ilyen fiatal társaság a Bajnokok Ligája csoportkörében, akkor valószínűleg az várható, hogy mondjuk a következő nyári átigazolási szezonban egy olyan 20-40-60 millió euró font értelemben fognak játékost értékesíteni ismét, és ismét, és ismét. És engedjétek meg egy rövid párhuzamot, ugye, mert nagyon érdekes dolog, hogy a Budapesti Honvédnak például egy Dániából érkezett sportigazgatója van. Ugyanezt a modellt próbálják egyébként másokból nyilván, mert financiálisokból próbálják ezt megoldani, és hogy az egyik országban működik ez, mert olyan az utánpótlás, nevelés, képzés, versenyrendszer, hogy így be lehet tenni 21-es játékosokat ott posztra, nyilván egy gerinc mellé. Itt meg azt látjuk, hogy valamiért ez nem működik, vagy kicsit döcögősebben indul ez az ilyen típusú projekt. Na mindegy, ezt már csak én jegyeztem meg, de mit szóltok ehhez, hogy itt szóba került a Manchester City Lamasiája, aztán vannak ilyen klubok,
aztán
akik...
a Magyar Futball Akadémia Magyar,
is és aztán vannak ilyen klubok, akik ezt évek óta nyomják, és rohadt sikeresen és pénzügyileg teljesen rendben.
Ez van akkor, hogyha egy csapat egyrészt nem érti félre a saját szerepét a nemzetközi futballon belül, másrészt szerintem ez a skandináv társadalomnak a leképezése a sportban, amit látunk, hogy nem kezdenek el, mert hányszor láttuk azt azért Skandináviában, ha most ezt a 4-5 országot veszük, ott akadnak azért nagyon gazdag emberek, jobbról-balról, de egyiktől se láttuk még, hogy elkezdett írtózatos pénzeket beleölni egy hobbi projektjébe. Sőt, bocsánat a kis kitekintésért, ha te Honvéddal jöttél, én jövök a kézilabdával. A dánok félreléptek egy kicsit, annyira jók voltak, hogy kitalálták, hogy akkor most legyen a dán kézilabda liga a legjobb a világon, és elkezdtek légiósokat venni, és aztán következett 6 keservesen gyenge év a nemzetközi világ, mert a válogatott játékosok kiszorultak nyilván a szuper jó légiósok, még magyarok is fordultak ott meg egy pár. Tehát ha még kellett egyébként visszaigazolás arra, hogy ez egy marhaság, ez nem egy jó út, akkor ott meg is kapták, azóta nem is csinálják, újra a csúcson vannak egyébként. És ez tükröződik vissza abba is, ahogy Dániában elképzelik azt, hogy felépítenek egy futballklubot, hogy nem érdemes, sehogy máshogy nem érdemes, csak úgy, hogy a saját utánpótlásodra alapozol. Egyrészt azért, mert hogyha sikeres vagy és jól csinálod, akkor az rentábilis is lesz, pont azért, amit te is mondtál, hogy majd 40-60-80 milliókért eladogatják a futballistáikat, akiknek a helyére már most ott vannak, ott tapossák a sarkukat az akadémiáról kijövő következő.
Ez a Rasmus Højlund is dán, ugye, aki ott a igen. Unitedben most
nagyon jó.
Potyogtatja a gólokat, igen, azt hiszem.
Igen, az négy meccs, gól, vagy valami. Az egy furcsa igazolás volt.
Az egy furcsa igazolás volt. Azt gondoltam, de jobban tudod a szériát követve, hát, hogy ő benne mi volt.
De
mi
hogy,
volt
egy... Igen, hogy néztem én is, és te ügyeskének tűnt, meg nagyon fiatal, igen. Tényleg.
20
de
éves?
Azt, 20. De azt azért nem gondolta az ember, hogy egy vagyonért megveszi a Manchester United.
A csatárpiac nagyon érdekes egyébként, mert eleve a klasszikus csatárok, a klasszikus kilenceseknek a piaca, tehát hogy sokkal szűkebb, mint mondjuk 10-15-20 évvel korábban, és közben meg két típusú játékos van rajta alapvetően, vagy olyan játékosok, mint a Lukaku, a Dzeko, akikről kiderült, hogy hol van az ő szintjük, üvegplafonjuk, stb., ami nem feltétlenül van alacsonyan, csak úgy pontosan tudjuk, hogy a Lukaku hova jó, hova nem jó, ugye ki lehet próbál sok helyen, Dzeko ugyanez, bizonyos helyeken tudnak jól működni, de egyetemben nem tesznek le őértük 40-50-70-80 milliót.
Hát már koruknál fogva sem.
Akik egyértelműen bizonyítottan jók lehetnének, Harry Kane, Lewandowski, stb., ők nagyon sok pénzbe kerülnek, vagy már nem annyira fiatalok, hogy investáljanak egy rebuild alatt lévő csapatban, ő belejük annyi fizetést, meg átigazolási díjat, és egyébként rajtuk olyan vannak rendkívül fiatal játékosok, akik egy ilyen hitormiszt, tehát a Darwin Nunez, oké, Rasmus Højlund, oké, megnézzük, hogy jó-e, és ebből a szempontból sokkal több pénzért tudnak megvenni olyan játékosokat, akikről még nem derült ki, hogy hol van ez az üvegplafonjuk, és aztán majd 5-8 év múlva megmondjuk, hogy ők túl lettek árazva, vagy valaki nagyon beletalált mondjuk a Højlundba. A Højlund esetében például nem tudom eldönteni, mert tényleg van benne valami nagyon ilyen elemi tehetség, ösztönösség, vagányság, ami így néha-néha kijön belőle, és egyébként meg azt látjuk a Premier League-ben, meg hát azért még kell neki idő, amíg ott összecsiszolódik a liga ritmusával.
Hát vagy azt látjuk, amit Ten Hag mondott például, nagyon érdekes, hogy nem fog eszembe jutni a holland csatárnak a gyereknek a neve, akit mindenki fikázott, az a 2 méter magas csatár.
Bas Dost.
Az, igen, aki mellett...
Nem. Bas Dost is ilyen, nem volt.
Még a VB-n is rúgdosott gólokat, nagyon szépeket egyébként, amel a szabadrugás variációnál tűnt föl, hogy az az ő ötlete volt, csak nem fog eszembe jutni neve, már elnézést a kedves hallgatóktól, hogy...
Mindannyiunk nevében.
Igen. De a lényeg, hogy ugye ott az volt a mondás, hogy mindenki elkészte a gyereket, hogy nem tud futballozni, stb., miközben Rashford meg kivirágzott mellette, és ontotta a gólokat, most meg minthogyha valahogy nem működne például ez a játékkapcsolat a támadó szekcióban, zárójelbe zárva. Tehát milyen apró dolgok múlnak, hogy valakit a közönség...
Véghorstra gondoltam.
Azaz, Véghorst, igen. Köszi. Tehát ezek is ilyen nehezen megmagyarázható dolgok, hogy egy-egy ilyen játékos kapcsolat, vagy játék kapcsolat hogyan tud pozitív irányba lökni egy csapatot, vagy hogyan tud visszahúzni egy csapatot. Na, de térjünk ki a csoport másik meccsére, már csak azért is, mert ott volt némi kis, vagy van némi kis magyar érdekeltség. És szóba került ugye Harry Kane is, ez a Bayern München viszonylag simán tovább jutott ebből a csoportból, Galatasaray verte 2-1-re. Szerintetek hogyan alakul Tuchel és Löw keze alatt ez a Bayern? Otthon ugye 2 ponttal veri eddig a Leverkusen őket 10 forduló után, de viszont itt a Bajnokok Ligájában meg egész jól muzsikálnak, ahol ami nagy valószínűséggel úgy egyre inkább úgy tűnik, hogy ez Tuchel terepe ez a Bajnokok Ligája, valahol itt mindig nagyon jól mozog.
Hát... Ide jobban néz ki ez a váltás, mint a váltás után közvetlenül, ahogy kinézett, ugye ott ez egy rettenetes időszak volt. Az a baj, hogy vannak ezek a csapatok, ahol, és különösen igaz, ez talán a legigazabb az összes hasonló kaliberű csapat közül a Bayern München, hogy minden, még egy döntetlen is kudarc. Nekik tőlük, tehát hiába játszol jó focit, hiába vannak jó futballistáid, teljes minden hiába van, ha nem nyersz meg mindent, ami a Bayern Münchennél minden évben cél, akkor ez egy kudarc.
Lásd, hazaküldöd egy hatossal a Dortmundot, utána kiesel a kupából, és már mindenki eretvág, vagy előtte, igen. Bocsánat, eretvág magán, hogy igen. Te úristen, micsoda dráma.
A kupa egyébként, az a kupa kiesés, muszáj megjegyeznem, mert annyira ezt látom az utóbbi időben, most ahogy öregszem, nekem egyre inkább az érzelmekről szól a játék, és egyszerűen szomjazom a kupa meccseket mindenhol, mert gyakorlatilag végnézel a világ összes kupasorozatán, ott mindenhol megtörténnek ezek a csodák, és ez kicsit így visszahozza ezt a futballromantikát. Ezek megtörténnek ezek a dolgok, és még az olyan csapatokkal is, mint akár a Bayern München, hogy fogja magát, és egy másodosztályi csapat kiejti a kupából. Hozhatnánk a Fradit is példának ugye tavalyról. Tehát ez benne van. Aztán, hogy hova tart ez a projekt, és hogy mennyire a pénzük után futnak a Bayern vezetői azután, hogy tavaly hoztak egy rettenetesen kockázatos és végül is az arcukba robbanó döntést, azt szerintem majd tavasszal megmondjuk.
Szerintem két dolog érdekes még itt. Az egyik Harry Kane mindenképp, akire térjünk ki. 15 gól eddig a Bundesligában. Ugye gyakran megkapta azt a kritikát, hogy Anglián kívül nem használható semmire, góllövésen kívül nem használható semmire. Ezt ugye kizárólag azok mondták, hogy nem látták őt soha egyszer sem játszani. Azért ez most szépen kiderült, hogy őt beteszed egy ilyen rendszerbe, és azonnal pötyögteti a gólokat, mert hogy egy rendkívül komplex és szerintem zseniális játékos. Szerintem neki jót is tett abból a szempontból ez az igazolás, hogy nem a Premier League darálójában kell játszani, mert nagyon féltettem őt, hogy 30 fölött, 30-hoz közeledve mennyire tudja tartani, mennyire tud egészséges maradni, és voltak erre aggasztó jelek. Neki szerintem a Bundesliga ebből a szempontból egy kényelmesebb, meg jobb terep. A másik meg nyilván Tuchelnek a karaktere, ami a Bayernnél érdekes lehet. Kicsit számomra a Antonio Conte-ra emlékeztet, hogy biztos lehetsz abban, hogy összerak egy jól működő csapatot, bár ugye inverz a hasonlat, mert a Conte általában a bajnokságban sokkal jobb, és a kupákban szemben a Tuchel meg fordítva, és az a kérdés, hogy előtte jönnek a sikerek, mielőtt mindenkivel sikerül összeveszni a klubház környékén meg a médiában, vagy fordítva, és a Tuchelnél is, hát hogy mondjam, rezeg a léc. Én tényleg nagyon őszintén kíváncsi vagyok, hogy lehet egy Tuchel típusú emberrel hosszú távon együtt dolgozni, úgyhogy a Löw Zsoltnak minden elismerésem.
Kérdezzük a Zsolttól, ha odáig jutunk. A B csoportban nem tudom, nagyon kitérjünk-e rá, nekem az egyetlen kérdésem az, hogy ugye ezzel a Sevillával mi van, itt az Arsenal az viszonylag pontosan vezeti ezt a csoportot, 2-0-ra küldte haza a Sevillát, amelyik 2 ponttal csoportolsó, ami azt sejteti egyébként, hogy nem valószínű, hogy idén is folytatja ezt a elmúlt évtized pazar Európa Liga sorozatát, hogy mindig nyertek egy kupát. Mi van ezzel a csapattal?
Drukkoljunk, hogy ne legyenek harmadikak.
Épp ezt akartam mondani.
És akkor izgalmas Európa Liga szezonunk.
Igen. De hát most negyedikek, ezért mondtam, hogy ellenállás szerint. Real Madrid, C csoport, tükörsima továbbjutás, de hát ez egy nagyon gyenge csoport.
Gyenge a csoport, lehetne erősebb, ha mondjuk a Spalletti féle Napoli játszana ott, de ez nem olyan a Spalletti féle Napoli, még ha a nevekben, arcokban nagyon hasonlít is rá. Igazából egy fajsúlyos távozója volt ennek a Nápolinak, és illetve 2 Spallettivel, mert Spalletti hiánya az, ami a legnagyobb különbség az idei, meg a tavalyi Nápoli között. Hát unalmas csoport, ezt mondjuk ki.
Ebből a csoportban akkor nem derül ki pillanatnyilag, hogy a Real Madrid mire lesz képes majd a következő tavaszi egyenes kieséses szakaszban.
Szerintem ebből a csoportból nem. Talán azt említsük meg, hogy Ancelotti megdöntötte Fergusonnak a rekordját a bajnokok ligája győzelmek számában, ha jól emlékszem, talán pont ezzel a sikerrel. De összességében a Napolinak is még így is sétagalopp ez a csoport, és ez az igazi csalódás így szerintem. De a Real Madrid a hatványozottan igaz az, amit itt az előbb elmondtunk, hogy itt a tavasszal dől majd el, hogy milyen szezonjuk van, hogy éppen csalódás vagy nem csalódás. Jó Ancelotti csapathoz méltóan azért még vannak döccenők otthon a bajnokságban, de hogy mondjam, szóval nincsenek azzal kapcsolatban illúzióim, hogy nem fognak ezek kisimulni, és éppen a Barcelona klasszikon láttuk, hogy az a szabadság, amit mondjuk Jude Bellingham megkapott ebben a Real Madridban. Nagyon érdekes ez a Dortmundból érkező játékosoknál, mert eddig az volt a történelmi tapasztalat, hogy egy nagyon erős szervezeti meg játékkultúrában nagyon erős rendszerből érkeznek játékosok, akikre aztán kiderül, hogy ezek nélkül a mankók nélkül egyébként nem akkor extra klasszisok, most említettem a példákat, de nem megyek messzebb Jadon Sancho-nál. Miközben a Bellinghamnél meg az látszik, és egyébként ez, aki őt mondjuk a válogatottban látta játszani, vagy még egészen fiatal korábban a Birminghamben, szóval, hogy ő zseni, és őt érdekes módon szerintem ez a nagyon, vagy sokkal rigidebb dortmundi rendszer még vissza is fogta, és az a típusú szabadság, amit Ancelottitól megkap, mint hogy minden extra klasszis játékos Ancelottitól mindig megkapott a támadó harmadban, hát az őt egy még magasabb szintre emelte, és szerintem az egy zseniális igazolás volt. Hát, hogy ezt ötös mezbe csinálja, az meg aztán teljesen megmelengeti az ember szívét.
De arról mit gondoltok, hogy tulajdonképpen ugye a Bundesligát azt mindig jelentősen a Premier League és a spanyol bajnokság alá illik pozícionálni játéktudásban, nyilván pénzügyileg is, stb. De mégis azt tapasztaljuk, és akkor ugye megint behozunk egy magyar szállat, hogy kikerül innen a Premier League egyik élcsapatába egy Szoboszlai, mindenkinek leesik az álla. Kikerül egy Bellingham a Real Madrid, a világ csúcs csapata, többszörös, nem tudom hányszoros, 14-3, mennyit BL győzelmük van már? Tehát egy olyan csapatban, ami aztán tényleg a top, és nemhogy azt látjuk, hogy hát jó, hanem effektív, húzó ember, és olyan dolgokat produkál, amit nem láttunk eddig tőle. Tehát ez a Bundesliga mit tud, hogy rendre ilyen játékosokat termel ki, épít föl, futtat föl? Mi az, amit ők jobban csinálnak, mint más?
Hát az első, ami eszembe jut, ez a tulajdonlási viszonyoknak a tisztántartása, mert az valahol a futballban megfogalmazott célokba is leképeződik. Egy két évvel ezelőtt történt, hogy a Borussia Dortmund konkrétan egy közleményben kijelentette, hogy számukra mindig is a német bajnokság, a Bundesliga az elsődleges, nagyon boldogok, ha a bajnokok ligájában jól megy a csapatnak, de az elsődleges az a német bajnokság. És maga ezek a tisztán megfogalmazott sportbeli célok, ezek azért nem azt jelentik, hogy ezek a csapatok feladják Európát. Egyébként akiket mondtál, ezek mondjuk egy a liga legjobb játékosai, nagy örömmel mondhatjuk, hogy Szoboszlai abszolút közéjük tartozik. Bellingham meg aztán, én bevallom őszintén, engem borzalmasan meglepett. Én egy kicsit azt gondoltam, hogy Benzema távozása az rettenetesen le fogja pofozni ezt a Real Madridot, mert egy olyan hihetetlen hatású játékossá nőtte ki magát Cristiano Ronaldo távozásától kezdve, hogy azt hittem, hogy ezt a kanyart nem fogja tudni bevenni a Real Madrid. Úgy látszik, hogy beveszi, nem kis részben Bellinghamnek köszönhetően egyébként. Nyilván nem azt mondom, hogy ő ott a kiskakas a dombon, de azért az egy óriási dolog. És ne legyen kétségünk, a Bundesliga legjobb játékosait azt írtózatos pénzért fogják évről évre elvinni a gazdagabb bajnokságok. Egyszerűen azért, mert ez egy nagyon erős bajnokság, ahol ha valaki jól játszik, akkor ez vitán felül egy nagyon jó játékos kell, hogy legyen.
Ja, analisták között, vagy az elemzők között van egy ilyen kifejezés, most már évek óta ez a Bundesliga infláció mindenféle statisztikai adatokra, és ezt viszonylag nagy mintán vizsgálják, hogy bizonyos játékosok ilyen advanced statisztikai mutatókban milyen számokat tudnak elérni a Bundesligába, és hogyha ők bekerülnek mondjuk a Premier League-be, vagy La Liga, vagy Serie A, vagy bár, hogy azt tudják-e, vagy igazi top klubba, vagy azt tudják-e hozni, és hogy mennyivel kell úgy átlagosan levenni ezeket a számokat, mert egyrészt más liga, más szint, stb. Tehát ez létezik, ez a jelenség. Ugye maga az üzletpolitikája a Bundesligának most már évek óta ez, ott 17-18 évesen felnőtt játékosokat nevelnek, tehát úgy is működik az egész utánpótlás, hogy valaki 18 évesen nincs kész a Bundesligára, akkor köszönjük szépen, vissza lehet menni a regionál ligába, vagy Bundesliga 2-be próbálkozni, de egyébként mi nincs, tehát megszüntették jó néhány évvel ezelőtt az U19-es bajnokságot a Németországon, mert hogy nincs ilyen. Tehát valaki vagy felnőtt játékos 18 évesen, vagy nem, és akkor eldől, hogy mire vihet, és persze utána vannak ilyen sikertörténetek,
aki U18 az utolsó.
20-valahány évesen felküzdi magát a alsóbb ligákból, és megállja helyét, nem tudom, Niklas Füllkrug, stb. Tehát vannak ilyen esetek, de alapvetően nem ez a jellemző, nem ez a rendszer maga. És ugye az igazán nagy kérdés, mint hiszem a fociban, meg a scoutingban mindig az, hogy ránézek egy játékosra, megnézem őt szemtesztelen, megnézem az adatait, és hogy azért hozzá igazán neki meg tudja mondani, hogy ő egy szinten magasabban is kiemelkedő lesz-e, vagy egy szinten magasabban már nem lesz kiemelkedő. És csomó olyan játékos tudnánk említeni, Naby Keitánál nem menjünk messzebb, aki ugyanezt a Lipcse Liverpool 8-as mez utat járta be, és kiderült róla, hogy persze sérülések meg minden más miatt is, de kiderült, hogy hát ő igazából nem tudja ezt a szintlépést megugrani. Na, a Szoboszlai Dominikról nyilvánvaló volt, hogy egy más polcon lévő játékos. És ugyanígy a Bellinghamnél is nyilvánvaló, hogy egy más poszton élő játékos. Nem tudjuk persze, mi van akkor, hogyha Jadon Sancho a Manchester Cityhez igazol, és nem a Unitedhez, ahol ugyanúgy megkapja azokat a mankókat, még akkor is a más típusú a rendszer, mint ami Dortmundban megkapott, de rajta ugyanakkor elég egyértelműen látszott szerintem, hogy a szó legjobb értelmében véve, de mégiscsak rendszerjátékos, tehát hogyha a rendszer ad neki valamit, azt elveszi, azt el tudja venni, abban nagyon jó, egy jól működő rendszer megtalálja a helyét, és nagyon termékeny lesz, de az, hogy ő egyedül megoldjon egy az egyben vegyen le sorban védőket, ő nem ez a játékos. Jó kérdés, hogy Manchester United nem miért gondolták, hogy ez a játékos. Na, itt derül ki, hogy ki milyen szinten látja és érti a futballt.
No, szóba hoztuk már itt az elején ezt a kicsit alul becsült Real Sociedadot, amelyik meg 10 ponttal az Interrel karöltve már hátra is dőlt és tovább jutott. Ugye ez a két csapat, a Salzburg 3 pont, a Benfica 0 pont mellett a D csoport két továbbjutója a két forduló vége előtt. Interrel kezdjük, vagy a Sociedaddal? Szerintem az Interrel az közelebb áll hozzád, Benito.
Hát nagyon közel áll hozzám az Inter.
Hát az olasz bajnokság miatt, na jó, nem Juventus, de az olasz bajnokság miatt. Na de lesz idén megint olyan, hogy három olasz klub lesz a nyolc között, meg kettő a négy között, és akkor lesz döntő, olasz döntő megint? Tehát lesz megint egy kis olasz futball felvirágozása, vagy mit látsz?
Hát, ha tavaly ilyenkor kérdezed, akkor is azt mondom, hogy nem, és aztán mégis lett. Most is azt mondom, hogy nem. Az Inter nem csak azért, mert már ő a továbbjutó csapatoknak a sorában, ugye úgy kezdted az adást, hogy felsoroltad őket, az egy elég veretes névsor volt. Az Internek ott van a helye közöttük, és ott van a helye az európai topklubok között is, és utolsó töltényem, amíg védtem őket tavaly is, hogy meglovagoltak egy jó sorsolást, ez abszolút igaz, de az, hogy az Inter jogosan jutott el a BL döntőig tavaly, az szerintem nem lehet vitás, és ezt egyébként maga a döntő is visszaigazolja. Nem lett rosszabb ez a csapat. Mindenki tartott tőle, hogy sokkal-sokkal rosszabb lesz ez a csapat. Nem lett rosszabb, kicsit más, de azért az látszik, hogy amiben leginkább változott, az egy pozitív változás, hogy a bajnokságot nem kell, nem is az, hogy elengedjük, mert nem engedték el tavaly se, csak a bajnokságban egyszerűen nagyon gyengén szerepeltek. 11 vereség az egy interkaliberű csapattól borzasztó sok. A kuparendszeri sorozatokban egészen más arcukat mutatták, most nem így van, stabilan nagyon jók, november közepén járunk, és igazán gyenge meccse talán kettő volt idén az Internek, azok sem mondható, hogy olyan nagyon fontos meccsek lettek volna. Ez egy nagyon jó csapat, nagyon jól csinálja a Pioli azt, vagy Pioli? Bocsánatot kérek,
a Milán szurkolóktól.
Tehát Inzaghi nagyon jól megtalálja a helyét a játékosoknak, és ha kidől valaki, annak is. Ugye itt nyáron volt nagy kérdés, hogy Frattesi minek, amikor abszolút tökéletesen Barella posztja, megoldotta ezt is, Frattesi csere. Pedig ezt senki nem gondolta volna, pedig mert ez egyik legtöbbre tartott olasz középpályás. De Csalhanoglut nagyon jól játszatja, aki szerintem élete formájában játszik, most már kb. Másfél éve gyakorlatilag megállás nélkül. És van egy Lautaro Martínez, aki pedig az említett kilenceseknek egy... Hát egy kicsit kilóg közülük azért, mert ő képes árnyékéket is játszani, sőt, hát a legtöbbször azt látjuk, hogy árnyékéket játszik, de kilencesként is egészen kiváló. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős Inter, nagyon erős alapjai vannak, megvan a saját játéka. Kb. Most nagyon régen fordult
elő. Nincs edzőválság sem, folytonosság van.
Most nincsen, hát ugye tavaly egy évvel ezelőtt
ott rezgett. De most folytonosság.
Igen, mert a bajnokságot azt nehezen engedik el azért az Internél, főleg a szurkolók, és akkor ott, meg igen, tehát ahogy a bajnokságban nagyon sok gyenge, kimondottan gyenge meccse volt az Internek, de most olyan flow-ban vannak, hogy még az ilyen nagyon kockázatos döntések is bejönnek. Tehát azért az, hogy Sommer ilyen hihetetlenül jól fog védeni, szerintem azt nem gondolta senki, hogy Pavard ennyire könnyedén és ennyire gyorsan megugorja, most ugye megsérült szegény, de ez problémát okozhat majd a későbbiekben. De ezt mondom, ilyen az Inter. Megsérül Pavard egy nagyon fontos meccsen, egy Atalanta elleni rangadón, bejön helyre Darmian, és 20 perc múlva a tökéletes 0-0-nak kinéző meccsen ő harcolja ki a 11-est, amivel megindul az Inter. Szóval nagyon jól néz ki.
Vannak. Flóba és akkor mi van a Benficával? Ugye még tavaly meg negyeddöntős volt, ha jól emlékszem, most meg zérus, 1-7 gólkülönbség.
Csontkiesők, igen.
Igen. Ez egyszerűen csak annyi, hogy mondjuk a idén nem feltétlenül, vagy ez az évfolyam nem feltétlenül olyan jó az utánpótlásból, meg az igazolásokból, hiszen ők is ugye alapvető nemzetközi piacra termel, vagy top bajnokságra termelnek.
Már tavaszra kipukkadtak. Amilyen jók voltak ősszel, már a tavaszuk se nézett ki jól.
Az ilyen csapatot, mint a Benfica, abszolút benne van ez a volatilitás a szereplésben. Tehát ugye ők nyilván bevallottan abból élnek, hogy felépítenek dél-amerikai, portugál fiatal tehetségeket, pofátlanul sok pénzért kiárusítják, fele beválik, fele óriási baszt lesz, és aztán nyilván, amikor van egy elérnek ennek a csúcsára, akkor van egy visszaesés, de én nem aggódom értük, teszem jövőre, meg megint jó lesz a Benfica, általában nekik egy sima, egy fordított szezonjuk van. Én az Interhez egy dolgot akartam még kiemelni, mert hogy pont a Bundesliga játékosokról beszélgettünk meg, hogy ők hogyan tudnak beilleszkedni más bajnokságokba, és ki az, aki bevár, ki az, aki nem. A Türám ebből a szempontból szerintem egy zseniális fogás volt, meg húzás volt az Intertől, és az, hogy ők így Olaszországban ennyire most már húzamosabb időn keresztül be tudták magukat betonozni top csapatnak, azért abban az átigazolási piacon mutatott tevékenység erőteljesen benne van. Tehát ők egy viszonylag jó sikerszázalékkal nyúlnak bele, akár Zommerbe, akár Türembe, akinek az intenzitás, agresszivitás, a sebessége az a olasz bajnokságban szerintem egy joker kártya.
Beppe már ott a csókoltat.
Így van.
Na nézzük ezt a Atlético Madridos történetet. 6-0, ami hát jó viccelek, nem ezért szerződés hosszabbítás Simonénak, de azért meghosszabbították. Szerintem most már lassan az európai, a top klubok közül biztos.
Életfogytiglan.
Az egyik legöregebb, vagy legrégebben az edzői széket elfoglaló menedzser, edző. Mit tud ez a csávó?
Hát nyilván egy vérbeli vezető. Tehát amikor a United-nál arra beszélünk, hogy látszik, vezetési
én imádom a pálya mellett nézni
válság van, és tehát egy olyan játékosként is ilyen volt, tehát hogy nem tudtál nem odafigyelni, amikor pályán volt, és ilyen az edző meghosszabbított karjaként dirigálta a csapatokat. Amikor kellett, akkor kiállította David Beckhamet, amikor kellett, akkor faltolt egy-két keményet. Tehát ez a nagyon jó értelemben vett zsivány volt, már ha argentin játékosra lehet ilyet mondani, jó értelemben vett bármi. És edzőként is ilyen, és egyébként nagyon ügyesen sakkozik a kerettel. Én egyébként még rajta kívül Griezmann-t emelném ki ebből a csapatból, tehát a tavalyi szezonja, az idei szezonja is Griezmannnak egészen zseniális, és nagyon-nagyon sok szerepkörben tudják jól használni, középpályára visszalépkedve, akár nyolcasból indulva, és nyilván a támadó harmadba is odaérve asszisztokat.
De ezt a játékos képességet teszi, vagy ahogy mondtátok, hogy a rendszer maga olyan, hogy egyébként több pozícióba is ki tud teljesedni.
A rendszer is nyilván, mert elég erős alapok vannak az Atlético Madridnál, tehát van egy nagyon erős klubkultúra, játékkultúra. Aki odaérkezik az Atlético Madridhoz, tudja, hogy mit várnak tőle bizonyos posztokon, tudja, hogy mit fog játszani a csapat. Mi is, ha bekapcsoljuk a tévét, tudjuk, hogy mit fogunk látni tőlük. De az, hogy van egy darab ilyen extra klasszis játékosok, mint a Griezmann, mert szerintem rá ez a jelző abszolút nem túlzás. Egy pofátlanságnak gondolom az aranylabda szavazáson elfoglalt helyét egyébként a tavalyi szezonját nézve, meg a világbajnokságon nyújtott teljesítményt nézve, mert nála, hogy mind a kettő megvolt. Azt hiszem, hogy 20-ba került, vagy 20-dik lett, vagy valami, tehát mindegy, tehát az egészet kezeljük ezen a szinten az aranylabda szavazást konkrétan, de ő és a Simeone, amíg ott vannak, amerikai major sportokban szokták ezt mondani, hogy addig nyitva van az ablak, tehát hogy addig ez a csapat egyébként simán elmehet a BL-ben és sokáig, bajnokságban elő lehet kihasználva, hogyha vagy a Barca, vagy a Real Madrid egyébként gyengébb napokat fog ki, vagy heteket, vagy időszakot fog ki, szóval amíg ők ketten ennél a klubnál vannak, addig én nem aggódom.
No, van egy következő csoport, ahol a Dortmund tükör simán elverte a Newcastle-t, arra majd térjünk ki, hogy ez a Newcastle most ennyire gyenge, vagy micsoda, és aztán ott van a Milán, aki tulajdonképpen egy hátrányból megfordított mérkőzésen visszakapaszkodott itt a továbbjutókra esélyesek közébe jelentkezett, hogy mégsem dobná el magától ezt a továbbjutást. Piolit említetted már.
Igen, az interkontextusában említetted.
Igen, véletlenül.
Másképp emlékezett.
Hát nem jó emlék neki az Inter, az egy tatya rettenetesen kellemetlen vereség volt. Nem volt mondjuk annyira kellemetlen, mint a Paris Saint-Germain elleni meccsnek a felvezetése. Ugye, nem tudom, hogy a hallgatók közül mennyien követik így ennyire szorosan a Milánt, hogy még esetleg látták is azt a rettenetes borzalmat, amit a Milán a pályára tett. Ugye hazai pályán kaptak ki az Udinézétől, amely kb. Ilyen kieső jelölt, és Pioli rápakolt arra az Udinese elleni meccsen, ugye ez 4 nappal a Paris Saint-Germain elleni egészen káprázatos meccs előtt történt.
De tényleg milyen meccs volt már komolyan?
Volt az első fél
olyan iram volt, hogy az hihetetlen.
Hát igen. Én valam gondoltam, hogy hát így átkapcsolgatok, nézegetem a Lációt is közben, és oda ragadtam teljesen. Nem csoda, mert szerintem mindenki, aki nézte a meccset. Tehát itt az utóbbi hetekben azért a Milán rettenetes veszőfutásban van, és úgy tűnt, hogy pont mint egy évvel ezelőtt, ugye Twitteren elkezdenek sokasodni ez a Pioli out hashtag, Nem is mondom azt, hogy teljesen indokolatlanul, mert mintha egy kicsit elveszett volna ez a Milan. Hozzáteszem, hogy eleve nagyon nagy probléma, hogy borzasztó sokat változott ez a csapat a nyáron. Ebből a Tonali üzletből szerintem egészen jól jöttek ki, hogy elnézi az ember, de nagyon nehéz volt a sorsolásuk, plusz a harmadik kalapból belesorsolták őket egy bitang nehéz csoportba. Tehát itt azért az egész csomagot érdemes nézni, amikor az ember ítéletet mond, akár a Milánról, akár Pioliról, hogy kik esnek ki a csapatából, kikből kell csapatot csinálnia. Mindegy, nem nézett ki jól, ez az Udine elleni, ez tényleg úgy nézett ki, hogy semmi más nem következhet, csak az, hogy felkoncolja őket a Paris Saint-Germain, és ezzel kiejti őket gyakorlatilag, és akkor ott el lehet gondolkodni azon, hogy oké, menjen Pioli, de kijöjjön a helyére. Egyébként ezen már gondolkodnak, ami lenne egy ideje. És ez...
Lehet, hogy akkor ezzel mentette meg pillanatnyilag az állását.
Hát...
De egyébként káprázatosan játszottak.
Gyönyörű volt, amit a Milan csinált. És más mondom, tökéletes volt. Így lehetett ennek a Milánnak ezt a meccset, ezt így lehetett megnyerni sehogy máshogy. Hogy bátrak, bevállalták azt, ami azért iszonyú félelmetes egy Paris Saint-Germain ellen, hogy egy az egybe hozza rád a labdát az a két szélső, akik mondjuk úgy, hogy az olasz bajnokságban keveset látsz hasonlót MP-hoz, és tehát nagyon tökösnek kellett lenni ahhoz, hogy ezt bevállalja a Pioli, de bevállalta, és nem csak nézőként volt szerintem szórakoztató nézni, hanem futballszemmel is, mert nagyon okos volt, végig pont azt csinálta, amit kellett, és azt kapta a játékosaitól, amit azokon a posztokon kellett kapnia, gyönyörű volt.
Említsük meg Olivier Giroud-t.
Hát persze.
Ugye, aki, ha már centerekről beszéltünk, érről, stb. Nekem az egyik kedvencem. Tehát amit ez a Pali csinál, évek óta most már válogatott szinten is, klubszinten is, az egész egyszerűen lenyűgöző. Itt cseng a fülemben Marosi Geri talán még az oroszországi VB alatt írt egy dolgozatot, hogy kihaló félben lévő állatfaj a klasszikus 9-es, de mindenképpen öreg állatfaj a klasszikus 9-es. Na most ezt ugye az egyiket cáfolja Giroud, a másikat nem, mert ahogy öregszik, szerintem egyre jobb, egy hihetetlen helyekre mozog, hihetetlen magabiztossággal értékesíti a szituációkat, vagy nagyon jó százalékkal jön ki a helyzeteiből pozitívan. Számomra nekem az egyik kedvencem a Pali.
Igen, ugye, és ne felejtsük, hogy mit kapott azon a világbajnokságon egyébként Giroud a sajtóban, meg a szurkolóktól, ugye, hogy egy darab gólt sem sikerült szerezni a világbajnok csapat centereként. Kis malíciával mondhatom, hogy ennek, ugye? Nem ez volt a dolga, ugye, igen, abban a csapatban. Itt ebben a Milánban azért az is érdekes, mert itt kifejezetten dolga ez is, és amikor ez a dolga, akkor ezt is meg tudja oldani. Szerintem egy genetikai csoda kb. Az ember, tehát, hogy ahogy kinéz, amilyen atletikussága van, és most nem jó képűségre gondolok feltétlenül, de hogy szóval amilyen atletikussága van ennyi idősen, és szerintem ő is az, aki kiderültek neki is a korlátai, hogy hol van az ő üvegplafonja, mi az, amit rá lehet bízni, mi az, amit nem lehet rá bízni, és ez a Milán, ez pontosan azon a szinten van, ahol ő egy húzójátékos, kiemelkedően jó játékos, szerintem az öltözőben is, a közösségben is egy respektált valaki, akinek komoly szerepe van a csapat kohézióban, és egyébként amit kell, azt szállítja, ha kell, akkor meg a kapálkaszák közé kivetődik, mint vészkapus, valamelyik bajnoki után Genoa elleni mérkőzésen volt, tehát egyszer nem lehet nem imádni a Giroud-t, tehát csoda.
Na és ez a Newcastle, ez tényleg ennyire halovány, vagy mi van ezzel?
Nem halovány a Newcastle. Akkor mi, otthon mi van abszolút velük? Nem. Nyilván a Tonali üzletből ők meg, hogy mondjam, tehát rosszabbul jöttek ki ezzel, a Tonali nagyon-nagyon fontos játékos volt az ő középpályájukon. Ő azért nagyon hiányzik, főleg a nemzetközi meccseken nagyon hiányzik. Pont a egyrészt a nemzetközi rutinja miatt, másrészt meg, hogy azért alapvetően egy más típusú futballkultúrában érkezik, ami Angliában kevésbé hiányzik, hogy ez meglegyen a kirakósban, Európában meg jobban hiányzik. A másik szerintem Eddie Howe-nak a ezen a szinten meglévő tapasztalatlansága, vagy tapasztalat hiánya, és nem arra gondolok, hogy egy rossz edző, vagy túlságosan fiatal edző, de azért ő kevés nemzetközi meccset játszott, valószínűleg is ki kell tapasztalnia, hogy mi ezeknek a mérkőzéseknek a dinamikája, akár a taktikai felkészülésben, akár máshogy, ugye a Newcastle is egy olyan csapat, kicsit mint az Atletico, hogy ránézel, megnézel egy meccsüket, és pontosan tudod, hogy mit kapsz, óriási tempó, fizikalitás, a durvaság határát súroló fizikalitás, és egy egészen döbbeletesen durva counterpressing, tehát hogy minden egyes elvesztett labda után azonnal rohannak vissza, párharcot generálnak, párharcot provokálnak, és próbálják a kapuhoz közel, magasan visszaszerezni a labdákat, és abból egy-két passzból kapuig vinni. Ugye ez otthon szerintem nagyon jól működik, meg is vannak hozzáik ezek a játékosaik, de ezek a játékosok nemzetközi szinten rutintalan. Tehát egy Anthony Gordon azért még rutintalan nemzetközi szinten, és szerintem Howe-nak is bele kell ebben nőni. Szerencsésebb lett volna nekik, hogyha egy könnyebb csoportot kapnak kezdésnek. Én szerintem itt tőlük a továbbjutás nem is elvárt a csapat mostani fejlődési szintjén. Ugye itt mindig ez az a fő kérdés, hogy
ezt
jövőre
előre bejutnak el, mert ugye, hogyha most éppen idén kiszorulnak abból a 4-5 csapatból, aki bejut a következő BL-be, akkor megszakad ez a tendencia, és akkor megint nem épül az a nemzetközi rutin, ami egyébként szerintem kellene Newcastle-ben. De ez egy izgalmas és
hát, hogy egy szinten lejjebb épül majd. A G csoport az egy lefutott csoport a Manchester Cityről, ugye hát címvédőt tudtuk, most is hibátlan, 12-3-as gólkülönbsége. Engem jobban érdekel a Lipcse, aki tükörsimán tovább jutott. Jó, mondjuk a Young Boys és a Cernul az ezzel talán nem egy lépcsőfokkal mindenképpen alacsonyabb szint, de azt azért világítsátok meg nekem, hogy nektek mi a véleményetek arról, hogy ugye a Lipcse azért az elmúlt években nagyon stabil európai, nevezhetjük top csapatnak, top csapat lett?
Hát ilyen második polcos, tehát szerintem azért nem a top csapat, de a top csapat után következő első polc, aki ha úgy adódik a sorsolás, akkor képes eljutott, meg jutottak-e 4-ig, szóval, hogy...
Igen 20-ból, mint hogyha elődöntő azon a szeptemberi elődöntő, vagy hát ez valami rettenetes élmény volt, bocsánat.
Na de mindig ott vannak, általában tovább jutnak a csoportból, tehát mindig egyenes kies, ez mondjuk akkor a top 20-ba, mit nevezünk topnak akkor az első tizet?
Nem, szerintem ott vannak, ott is kicsit azt érzem, és ebből jobban jön neki, mint a Benfica, hogy amik ezek a közvetlen ellátója top kluboknak, tehát az a polc, akiknek az üzleti modellje az, hogy fiatalon veszünk játékost, fölneveljük, kipróbáljuk a legmagasabb szinten, és adjuk el a közvetlen élmezőinek.
És klubrendszerben gondolkodunk.
Ott is van ez, hát most éppen kiárosították az előző, most mondjuk csak a Dominikot, akit éppen továbbadtak, és akkor nyilván most jönnek a helyére, most éppen a Xavi Simonst építik be, a Sescót építik be, szóval most egy kicsit megint egy folyamat elején járnak, ez a mag együtt maradt 2-3 évig, és szerintem a második-harmadik évben, ha ezek a játékosok úgy fejlődnek tovább, hogy azt a Lipcsében megszokhattuk, meg amilyen tehetségük egyébként megvan, akkor simán ott eljuthatnak azokban a szezonokban, majd 8-4-be, ha úgy adja ki a sorsolás. Most abban szerencsék, hogy ebben a nagyon gyenge csoportból így is simán tovább tudnak menni, de a bajnokságban azért látszik, hogy most ők azért éppen nem kihívói a Bayernnek.
Egy de azért a négyben mindig ott vannak.
Ez a feladat, tehát hogy soha ne legyenek olyan rosszak, hogy nem jutnak be a BL-be, legyen egy folyamatos fejlődés lehetőség a fiatal játékosoknak, mindig tudjanak BL-ben játszani ezek a játékosok.
De hát ez egy rohadt nehéz feladat, azért ez gondoljuk el, emlékeztek, hogy amikor az Arsène Wengert az Arsenalnál elkészték. Igen? Hát de mindig, hát stadiont építettek, fölvettek, nem tudom én hány millió font, vagy mit tudom mennyi hitelt, azt közben csengették vissza a piaci alapon, ez az ember meg mindig 4-be hozta a csapatot, és mindig ott volt a bajnokok.
Én ebben kisebbségi álláspontot képviselek. Kinek kellett volna a negyediknek lenni, a Martin O'Neill féle Aston Villának, vagy kinek?
Jó, oké, akkor még nem volt top 6,
és amikor meg már top 6 lett, és akkor meg már nem annyira, nem mindig sikerült.
Ebbe igazat adok, de mégis, tehát én ezt nagy dolognak tartom. Talán még egy nagy meglepetése volt ennek a fordulónak, mégpedig az, hogy a Barcelona kikapott Hamburgban egyébként.
A Donyecktől.
Donyecktől, mert hát szegények nem tudtak otthon játszani. Titeket mennyire lepett meg? Én kim voltam a kvázi odavágón, tehát a harmadik fordulóban személyesen tudtam megnézni a olimpiai stadionban, ami egyébként is közel áll a szívemhez, mert az volt az olimpia, én ott voltam, viszont az olimpiai stadionban nem jártam egy percet sem, se a megnyitón, se a...
Most a
Montjuïc. Most voltam először nézőként bent az olimpiai stadionon, egyszer egyébként turistaként éppen be volt zárva, odálltam, és így.
De akkor mesélte?
Most nem ez a műsor. Na, de nekem ott egyébként úgy tűnt ez a Barcelona, amelyik egy kvázi B-sorral álltak föl, rengeteg fiatallal, de rengeteg tehetséges ráccal, és nekem kicsit az hiányzik belőlük, úgy tűnt azon a mérkőzésen, hogy az igazi, hát minek nevezzem, gyilkos ösztön. Tehát amikor azt érzik, hogy na most ez megvan, akkor keresztül darálni, és tényleg lehozni minden szituációt gólig vagy helyzetig, hogy nagyon jól játszottak, nagyon technikásak, nagyon ott vannak, elpuskázgatták a helyzeteiket akkor is, meg hát nyilván most is.
Nem láttam ezt a meccset, nem voltam veled Barcelonában se sajnos, köszi, hogy vittél.
Ezt most én sem láttam, nyilván nem tud az ember minden meccset nézni.
De az El Clasicót azt láttam.
Ne haragudjatok ránk. Igen.
És ott is ez jött vissza, megnyerte azt a Real Madrid azt a meccset, szerintem Ancelotti se tudja nagyon, hogy hogyan. De ott is ez...
Több ilyen meccse volt már Ancelottinak szerintem.
Igen, látott már közelről néhány futballmeccset, meg is
legutóbb BL-t nyertek, na az egy különösen szép tavasz volt számukra.
Hát jó, Ancelotti, ez egy, egyébként egy egészen különleges figurája. Befejeztem a könyvet, amit írtam, és több fejezetben is felbukkan Ancelotti.
Hát zseni a pali.
De még nem is csak, tehát, hogy szerintem kevesen tudják itt a hallgatók közül is, akik követik a topfutballt, hogy ő mekkora futballista volt hát még mellette, és hogy milyen edzőknek az öltözőiben ücsörögte végig az életét, amiből aztán kialakult ez az egészen különleges egyedi, de mégis ilyen nagyon jó rendszerekben gondolkodó ember. Mindegy, bocsánat, Barcelonáról beszéltünk, tehát ez a gyilkos ösztön hiánya, ebbe benne volt, ezen múlt gyakorlatilag az El Clásico is, mert verességet semmiképp sem érdemel.
De mit vetít elő? Tehát, hogy ez a piszok fiatal garnitúra, piszok tehetséges garnitúra mondjuk így együtt tud játszani egy-két évet, tehát ez mit vetít elő? Szerintetek Xavinak lesz egy ilyen Pep Guardiola-szerű BL győztes csapata, sorozata?
Azt nem tudjuk, azt se tudjuk, hogy Guardiolának lett volna ha nincs egy Messi-e, szóval,
hogy igen, ezért kérdezem, hogy ott azért volt egy Messi.
Sok párhuzam van, de úgy Messi nem látom.
Na de vannak nagyon jó játékosok.
Vannak nagyon jó játékosaik, én szerintem őket is most egy fél polccal azért az igazán nagy esélyesek meg az elit mögé raknám. Talán ez a gyilkos ösztön, talán a tapasztalat hiányzik, talán egy-két poszton a valódi minőség hiányzik ebből a csapatból. Persze elkaristal a Gavi hatosba, de na mindegy, szóval itt azért még lehetne ezt a csapatot javítani, meg toldozgatni, foldozgatni. Az mi igazán érdekes, és szerintem menedzsment szempontból ez a nagy kihívás, hogy miközben ez egy fiatal csapat, aki nincs pontosan egy szinten a legnagyobb elitklubokkal jelenleg minőség tekintetében. Ezek a top klub reflexek még mindig megvannak, mert olvastam nem rég, talán éppen idefelé jöttem, hogy válságtanácskozást hívtak össze, mert hogy El Clásicót elveszítették. Csak nagyon nehezen tudták legyőzni a Real Sociedadot, egy nagyon küzdelmes meccsen, egy nagyon jó Real Sociedadot, szóval azért az egy fontos győzelem volt.
Meg a legjobb.
És hogy jött ez a BL gyufa is, és hogy akkor válságtanácskozás van. Szerintem nincs válság, tehát hogy kezeljük ezt a helyén, tükörsimán tovább fognak menni ebből a csoportból. Egyébként majdnem minden, akár nagyon nagy BL győztes klubnak is voltak döccenői az őszi szezonban a csoportkörben. Emlékezzünk a 2010-es Interre, amit úgy fújt tovább a szél a csoportból a Dinamo Kijev ellen, tehát
abszolút.
Szóval, hogy nincs itt olyan nagy probléma.
Azért a kiesés szerintem réme nem fenyegeti abszolút őket, tehát azért mégiscsak 9 ponttal
vezetett. Az Intert fenyegette 10-ben, amúgy. Igen. És aztán tavaszra elég jó volt, ez például pont a Messi-féle Barca ellen is megmutatta.
Na és ugye tavaly meg nem jutottak tovább a BL csoportba, ami persze, hogy egy nehezebb BL csoport volt nyilván éppen az Inter miatt, de hogyha most ezt megugorják,
akkor följebb léptek volna.
Abszolút, tehát látszik az előrelépés.
No, végigértünk itt a Bajnokok Ligáján csoportokon. Nyilván jósolni még korai lenne, úgyhogy nem is kérlek meg benneteket, hogy jósoljatok bármit is. Elkönyveltük ezt a 6 pillanat, ha tovább jutott, azt meglátjuk, hogy a következő csoportkörbe ki lesz az. Viszont kanyarodjunk rá erre a Ferencváros meccsre, egy rövid ideig beszélgessünk erről is. Mind a két edző azt mondta, hogy ez nem EKL szintű mérkőzés volt, hanem egy magasabb szintű mérkőzés, és maga a csoport is egy magasabb szintű csoport. Európa Ligát emlegettek, ahova nyilván nem lehet csak úgy bekerülni egy magyar csapatnak, ha csak nem ugye a Bajnokok Ligájából. Mit gondoltok erről a Fradiról? Én őszintén szóval kifejezetten erős játékos állományt látok, nemzetközi szinten is remek játékosokat, akik ezen a polcon, ahol van a Genk, van a Fiorentina, amelyik mégiscsak ugye egy kis hián belga bajnok, nem csodálkoztam volna, hogyha ők lennének ott, hiszen azt hiszem a 92. harmadik percben kaptak egy gólt, ami miatt nem ők nyerték a bajnokságot, vagy a Fiorentina, ami azért egy viszonylag stabil, minek nevezzük, középél csapata az olasz bajnokságnak.
Ezek
pariban van azért a Fradi, és most már nem csak először van pariban ez a Fradi, hanem tavaly is, tavaly előtt is azért mutatott olyan dolgokat, amire én azt kell mondjam, hogy elismeréssel kell nyilatkozzak még én is, aki Újpest szurkoló. Na mit láttatok ezen a meccsen?
Hát érzelmi viszonyt ehhez nehéz építeni, hogyha az ember nem Ferencváros szurkoló, mert persze ez egy jó csapat, jó igazolások vannak benne, sok pénz van benne, abszolút eljutottak arra szintre, 5-10 év alatt megtanulták, hogy hogyan kell.
20 millióért azt számolgatta, hogy annyi jöhet össze. 15 játékos értékesítésből idén, ami azért már egy szabad szemmel jól látható összeg.
Abszolút, tehát ez egy... Szóval azért vagyok bajban, mert hogy
A szomorú az, ne feledd szavad, hogy ennek ellenére, hogy a Fradi egyébként most már ilyen szinten van, mondjuk a 2021-es év átigazolási szaldója a magyar klubok átlagában mínusz 500 ezer euró.
Jó, hát az egy külön, forint, az egy forint, külön adástémára lehetne az a riport.
Igen,
az
a maga nemében egy ilyen most jelzem is, hogy majd jövő héten erről fogunk beszélgetni.
Fantasztikus. Szóval, hogy csak a klub modellt, vagy nem látom a nemzetközi futballban megjelenni tömegével. Tehát ez, és az nem tudom, hogy jó, mert nyilván nekem van rá válaszom, hogy jó vagy rossz, csak hogy ez egy alapvetően érdekes dolog, hogy unikális, amit a Fradi csinál. Mert most tényleg merő kalandvágyból kiírtam ilyen más csapatokat, meg eredményeket. Az egyik, ugye, amiről te is beszéltél, a Kopenhágának a 8 darab, vagy 9 darab 21-es játékosa, akik közül kezdők voltak a United ellen, csereként beállt, gólt szerzett 17 éves svéd srác a Bárgyi, szóval, hogy és akkor mellette a Fradiba ki az, aki 21-es játékosként pályára lép rendszeresen, Lisses Christian csereként, ő egyébként tényleg az a szint, aki egyébként eljuthat a top futballban is.
De figyelj, messzire. Tehát, ugye eddig én próbálom ugye mindig pozitívan nézni, de nézzük pozitívan, van egy ilyen most már. Tehát eddig ez se volt, ezt is hiányoltuk, sőt, ugye hát most azt hiszem éppen négy vagy öt magyar játékos lépett pályára, négy biztos, ugye egy ilyen mérkőzésen. Tehát ugye ezek azért olyan, még arányaiban is egy szimpatikusabb bát teszi számomra ezt a történetet.
Európa Ligában Sparta Praha 4 ponttal a harmadik helyen a csoportjában, akár tovább is juthat, ez egy szinte ugye följebb van, 9 csa alapember van nagyjából, akik rendszeresen igen. játszanak.
Nekik más a modelljük.
Sturm Grazba, ők harmadikok a csoportjukban, ugye 4 ponttal, 5 osztrák alapemberük van. A Rakov Európa Liga csoportkörbe jutott, jó, ott 1 ponttal utolsó jelenleg, de 6 lengyel alapember van a csapatban. Linzben, ők harmadikok a csoportjukban, 9 osztrák alapember. Slavia Praha vezeti a csoportját, 9 pont az Európa Ligában, 10 cseh alapember van. Még a Karabakban is, ami a 6 pont a második a saját csoportjában, az Európa Ligában, még ott is van 3-4 azeri folyamatos kezdő, meg egy honosított brazil. Konferencia Ligában, szóval, hogy nem látom azt a modellt másút megvalósulni, tehát, hogy ennyire kevés hazai játékossal érjenek el
kétségtelen, Jani, de mondjuk visszacsatlakozok a beszélgetésük elején a Honvéd Kőbenhám példára. Tehát mindaddig, amíg az utánpótlás nem képes arra, a magyar utánpótlás, és ugye általában beszélek, nem Ferencvárosról, nem Honvédról, hanem általában, hogy egy olyan versenyrendszert alakítson ki, és egy olyan játékszisztémát, olyan képzési rendszert alakítson ki, amely lehetővé teszi azt, hogy arra érett 19, 18, 20 éves 21 éves játékosokat így be lehessen emelni egy adott csapatba, és ott megállják a helyüket a felnőtt futballban, akár nemzetközi szinten is, addig nincs miről beszélni, és addig egyébként, ha a Fradinak ez az üzleti modellje, hogy kvázi kirakat csapat, akkor ne ezen tudsz máshoz
nyúlni. Mint
tunéziai 22 éves vagy 23 éves játékoshoz.
Ez egy jó üzleti modell, csak ki a tulajdonos? Kinek éri ez meg? Ugye? Tehát üzleti modellekről olyan kluboknál beszélünk, ahol van egy tulajdonos, aki betesz pénzt, jaj, és a végén kivesz.
Hát ez az állami profizmus, amit láttunk itt, nem kell bemutatni. Én Janival egy oldalon állok ideológiailag, és ugye itt nem kikerülhető ez a kérdés ebbe az egészbe, de olyannyira, hogy én például veszprémi születésüként már nem tudom nézni ennek a kézilabda csapatnak a meccsét, mert konkrétan...
Nem, hát most a Veszprémnek már Egyiptomban is van akadémiája, ne viccelj már. Ez tök jó.
Ez engem nem érdekel. Ha a 2002-es Veszprém BL-t nyert volna, egy hétig vagyok részeg konkrétan. De lehet, hogy még a mai napig is fogalmam sincs.
De csak azért, mert 20 éve fiatalabb volt.
Lehet, most nem is bírnám egyébként. De mindentől függetlenül ez a Ferencváros, ez kinőtte magát erre a szintre, és ha se a magyar összességében a magyar sport finanszírozása, még kevésbé a futballnak a finanszírozásával, egyáltalán nem értek egyet. Közben ránézek erre a Ferencvárosra, és azt mondom, hogy itt dolgozik egy csomó ember, aki ért ahhoz, amit csinál. Nem csak edzőkről beszélünk, hanem sportvezetőkről is. Nézzük meg, hogy milyen játékosokat szemelnek ki maguknak, most már pontosan be tudják lőni, hogy ők melyik polcról válogathatnak, és azokat hova tudják eljuttatni azokat a játékosokat. Tehát ha egy pár éve még talán egy kicsit igazabb volt az, hogy ilyen állami pénzből Habsi Dőzsi van, és tényleg azt veszünk meg, akit a magunk szintjén nyilván akarunk. Itt azért elindult egy folyamat, és ennek a folyamatnak a terméke az a Ferencváros, ami zsinórban ötödször van európai csoportkörben. Van egy felismerhető játéka, van egy klub filozófiája, egy szép stadionban játszik sok néző előtt. Mondhatunk bármit, Ugyanezt mondom, amikor kimegyek egy új stadionba, egy meccsre, engem is a halálba idegesít az, hogy közben meg a nagymamám 8 hónapra kap időpontot a kórházba, és sorolhatnánk, hogy a tanárismerőseim, és sőt rokonaim, hogy élik az életüket, de közben meg azt mondom, ott van már ez a stadion, ha már ott van, lebontani nem fogják, hát akkor kimegyek, megnézem milyen, hogy lesz, megpróbálom jól érezni magam. Kicsit így vagyok a Fradival is. Kicsit, sose voltam Fradi szurkoló, nem is leszek, de igazából, amikor nézem ezt a Ferencvárost futballozni egy Genk majdnem bajnok ellen, egy belga csapat ellen, egy Fiorentina ellen idegenbeli meccsen, akkor azt mondom, hogy ez valami, ez egy szint, ahova elért ez a Fradi, és ez megsüvegelendő, akárhogy is.
Tehát akkor, hogyha jól értem, és össze szeretném foglalni, akkor azt mondod, hogy a Ferencváros mindent egybevédve, amiket elmondtatok sportfinanszírozás terén.
Kíváncsi vagyok, hogy fejezetben ezt mondhatok.
Az igazi komoly érték az az, hogy tulajdonképpen ők az egyetlen klub, akik élni tudtak ezzel, és ma már ugye a költségvetésük egyébként jelentős részét valós piaci alapú tevékenységből hozzák be, nem pedig állami forrásból. Tehát ez az igazi nagy érték.
Ezt mondom.
Jól foglaltam össze?
Hát, sok mindent mondtam.
Vagy igazi siker?
Ez igazi siker.
Hát ez kicsit olyan, mint amikor akarunk csinálni egy állami mintagazdaságot. Hát most ez egy állami mintagazdaság. Igen. Összeszedték a legjobb szakembereket az országban, akik értenek hozzá, amit csinálnak.
Na de tényleg a klubvezetés is meg lett volna lehetőség.
Rengeteg Jani, nem? Bénázás, hosszú élet.
A Fehérvárnak is meg lett volna lehetőség. A Fehérvár egy lépéssel tehát, hamarabb ért
ugye
el,
itt azért tehát itt a Détára Lajostól indultunk Tomás Dollon keresztül, tehát 10 év alatt megtanulták, hogy hogyan kell csinálni, vagy megtanulták, hogy kiket kell odaültetni, hogy csinálják. Ezt előtt le lehet venni a kalapot. 10 év alatt, ha nekem is lenne egy piaci cégem, és lenne 10 év arra, hogy megtanuljam, hogy merre van az előre, meg az 1 + 1 = 2, lehet, hogy nekem is sikerülne. Ezzel nem el akarom venni az érdemét, csak lássuk, hogy ez hogyan történt.
Azért viszonylag nagyon mélyről indult a magyar foci átlagát nézve. Úgy a Ferencváros, mint pedig
igen,
a
meg
nagyon
kontraszt, tehát a Fehérvárhoz képest, ahol tényleg a dilettantizmus csúcsait ostromolják évről évre, ahhoz képest tényleg baromi nagy a kontraszt. Én azt mondom, hogy a Fradi szurkolóknak ez óriási öröm. Egyébként bekapcsolom a tévét, megnézem, tényleg ilyenre nem nagyon volt példa az elmúlt 20-30 évben, hogy akár kimegyek egy meccsre, vagy a tévében megnézem, és valódi meccs van egy Fiorentina, a Ferencváros, élvezhető, szoros meccs, a Genk szintjére abszolút eljutott ez a csapat, játékos minőségben, klubvezetésben, edzők, tehát ugye Stankovicsot ide tudnak hozni szériából. Szóval azért ezek tényleg valós sportszakmai eredmények. Az a kérdés, hogy honnan nézem, tehát mint Ferencváros szurkoló nézem, azt mondom, hogy oké, nagyon örömteli, ha azt nézem, mint aki egyébként a magyar futballt szeretné jobbnak látni, akkor meg azt nézem, hogy Csehországban van 3 csapat, Európai Topliga csoportkörében, mind a 3 tovább juthat. Szlovákoktól van
Jani,
2
dolog,
csapat, 1 tovább juthat.
Egy kicsit azért teljesen egyetértek egyébként mindennel, amit mondtál. Egy dolog van, azért ez egy picit húzza magával azt is, hogy látsz egy Sigért kezdeni ezen a meccsen. Látsz egy Dibuszt, aki egy egészen kiváló kapusán nőtte ki magát. Én bevallom, nem is gondoltam volna, hogy így lesz, de az lett belőle. Egyértelmű, hogy már jól válogatottunk első számú kapusa. Azért a Varga szerintem egy csodálatos futballista. Nagyon sajnálom, hogy ilyen későn, mert még elnézegetnénk hosszú évekig. Ki volt az utolsó ilyen 9-es?
Hát Center még nézegetett, 28 éves még csak. Ha megnézed a Zsirút, akkor még egy 10 év van benne.
Jó, azért Zsirú mellé talán nem sértődik meg, hogy nem.
És az elmúlt 10 évben nem amortizálta magát.
Igen.
Ez fontos.
Ugye? És ott van még egy Pászka, akit én nagyon szeretnék látni, rendszeresen futballozni. Kár, hogy a Fradi legjobb futballistája játszik most előtte, mert szintén ugye beszéltünk róla, hogy nem bánnánk, hogyha a görög srácra is kiderülne, hogy van valami magyar felmenője. Tehát, hogy ez akármit gondolunk is, ez azért hozza magával ezt. Nem is olyan nagy hullámokban, mint ahogy látni szeretnénk, de hozza magával.
De hozza magával a meccsrutint, a nemzetközi rutint, amit pedig a válogatott szinten kamatoztat, majd Marco Rossi reményünk szerint jövő héten.
Reméljük.
Legyen így.
És kezd körülbelül a zárszó is. Reméljük, hogy kamatoztatja jövő héten, hajrá magyarok. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Jövő héten újra jelentkezünk. Már fél szóval említettem, hogy mi lesz a téma. Ritka pillanatok egyik, amikor tudom, hogy mi lesz jövő héten a téma. És kicsit az lesz, hogy miért nem működik Magyarországon az sportgazdaságban, futballgazdaságban, ami egyébként máshol meg nagyon jól működik. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!